Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, azt kértük, énekelve, imádkozva, hogy dús kincséből az Úr jó békességet adjon. És nagyon hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy mi valóban dúskálhatunk a te kincseidben. Ez a világ azt akarja velünk elhitetni, hogy ha földi kincsekkel rendelkezünk, akkor leszünk igazán boldogok, akkor lesz igazán békességünk. De bizony már mi magunk is sokszor átéltük, megtapasztaltuk, hogyha valamilyen földi dologra, mondjuk egy tárgyra vágytunk, amit elhitettek velünk, hogy attól leszünk igazán boldogak, megtapasztaltuk, hogy bár birtokoljuk azt egy idő után, mégsem okoz teljes boldogságot, sőt, idővel megunhatóvá válik, majd elromlik, elkopik, tönkre megy. Köszönjük neked, Urunk, hogy azok a kincsek, amelyeket te kínálsz nekünk, meg nem unhatók, el nem felejthetők, el nem romlanak, és sohasem dobjuk ki azokat. Ezek azok a kincsek, amelyek bennünket igazán meggazdagítanak. Gazdaggá tesznek akkor is, hogyha esetleg anyagi vagyonokkal nem rendelkezünk. Hisszük, Urunk, hogy most is ezen az Isten tiszteleten ilyen dús, kincses ládát nyitsz ki előttünk a te ígéd gazdag tárházából. Kérünk téged, Urunk, hogy mindaz, amit nekünk elkészítettél, áldott üzenet gyanánt, hadd tudjuk azt magunkhoz venni, magunkkal vinni. De azért is könyörgünk, Urunk, hogy mindezeket a kincseket használjuk is. Hiszen te a kincseidet nem azért adod, hogy vitrínbe tegyük őket, hogy mi gyönyörködjünk benne, hanem azt szeretnéd, hogy használjuk a te dicsőségedre és embertársaink javára. Szeretnénk, Urunk, így megteremni a lélek gyümölcseit a te dicsőségedre, így szeretnénk téged minél inkább megdicsőíteni az emberek előtt, és így szeretnénk áldást hozni a mi életünkre te tőled. Könyörgünk hozzád az Úr Jézusért, így légy velünk, áld meg ezt a néhány percet, amit együtt töltünk, gazdagíts meg bennünket igazán. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből, az első fejezet első 11 verséből. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is minnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom minnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Ebből is elsősorban a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik versek alapján szeretnék szólni az Úr lelke segítségével. Így fogalmaz Pál: hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelét kezdtük el olvasni az elmúlt napokban. Ezt a levelet örömlevélnek is szoktuk nevezni, így egyházi berkekben. Azért, mert Pál apostol leírt szavaiból a hála, az örvendezés, a békesség árad. És mindeközben tudjuk, hogy az öreg apostol börtönben van, és éppen ezért még hitelesebb az ő bizonyságtétele, hiszen a börtönből jogtalan bilincseit viselve is a békesség, a szeretet, sőt a hála árad ő belőle. És mindez azt mutatja, hogy az ő lelki állapota, az ő békessége tényleg nem a körülményeitől függ, hanem minden körülménytől függetlenül is Jézus Krisztusban van az ő életének értelme, boldogsága. Így írja ezzel az örvendezéssel és hálaadással a levelét a Filippieknek. Úgy tűnik, így már az elején olvasva is az igét, meg aztán végig tanulmányozva azt, hogy tényleg nagyon erősen ragaszkodott egymáshoz a filippi keresztjének közössége, meg az öreg apostol. Pedig hát tudjuk azt is, hogy nem igazán indult felhőtlenül a város és az apostol kapcsolata. Amikor annak idején a városba érkeztek, ott találtak egy keresztjén nőt, Lídiát, és az ő házában szálltak meg, aztán az lett tulajdonképpen a középpontja, a központja az ott éppen akkor alakuló, formálódó kicsin keresztjén közösségnek. Ott gyűltek össze az Urat imádni, imádkozni, hallgatni a bizonyságtételt, hallgatni az igehirdetést, a tanítást. Aztán ott a városban egy jövendő mondó lányjal találkoztak, akihez odament Pál, és kiűzte belőle a benne lakozó őt fogva tartó, tisztátalan lelket. Nyilván ezzel megszabadította ezt a lányt, jót tett vele, de azoknak a városban lakó módosaknak, akik ebből a jövendő mondó lányból nagyon nagy vagyonra tettek szert, azoknak kárt okozott. Meg is haragudtak rá Pál apostolra emiatt, és börtönbe záratták őt és munkatársát is, sőt meg is verették őket. Aztán itt a börtönben újra csak bizonyságát adták annak, hogy az ő szívükben élő reménység van, mert szintén jogtalanul viselt bilincseik között is az Urat magasztalták a börtön falain belül, és nem szitkozódtak, nem átkozódtak, mint ahogy az sok más tette volna az ő helyükben. Aztán éjjel csoda történt, és ennek nyomán az őket fogva tartó börtönőr és az ő családja átadta az életét az Úrnak, keresztjénné lett. Ezt követően másnap kiengedték őket a börtönből, és el is mentek a városból. És mégis, noha ennyire rövid volt az ő ott létük, az ő szolgálatuk, ennek egy jelentős részét eleve börtönben töltötték, mégsem volt gyümölcstelen az ő ott létük. Sőt, így alakult ennek nyomán egy gyülekezet, és nekik írta Pál ezt a levelet. Erős volt a kötelék Pál apostol és a gyülekezet között, minden bizonnyal többször találkoztak, már csak azért is, mert a településen ment végig a nagy híres kereskedelmi útvonal, az a bizonyos Via Egnácia. És amikor utazott Pál, végezte missziói körútjait, bizonyára sokszor érintette ezt a települést, és akkor megszállt egyes keresztjéneknél. Most pedig börtönből ír Pál a gyülekezetnek. És érezhető ebből a levélből, hogy Pál most már önmagát is öregnek érzi. Írja később a levélben, hogy most már ő szíve szerint eltávozna ebből a világból. Elfáradt, megöregedett, megkövezték, annyit járt gyalog, mint amit ma sokan autóval járnak. több száz vagy talán ezer kilométereket megtett gyalogszerrel. Óriási munkát végzett el, és azt mondja, hogy ő már szeretne megpihenni és az Úrral együtt lenni. De azt mondja, amíg az Úr feladatot bíz rá, addig marad, mert maradnia kell, így nem panaszkodik most sem fogva tartása miatt. Mindent az Úr kezéből fogad el. A börtönben sincs egyedül. Sok-sok az ő szolgálatára megtért keresztjén ember látogatja, többek között a filippi keresztjének is adományukkal látták el őt. Elvitte hozzá az adományt egy Epafroditosz nevű valaki, és az ott léte alatt súlyosan megbetegedett, ezért is írt levelet Pál apostol a filippieknek, hogy megnyugtassa a gyülekezet közösségét emiatt a testvér miatt. És ha már ír, akkor látjuk, hogy rendkívül meleg hangvételű levélben, szavakkal keresi hűséges gyülekezeti tagjainak a szívét. Azt írja, hálát ad értük az Úrnak. Ezzel kezdi a levelét. Valakiért hálát adni, az legelőször is azt jelenti, hogy az a valaki az eszembe jut. Gondolok rá. Ha eszembe se jut, biztos, hogy nem adok érte hálát. Nagyon fontos üzenet ez a számunkra. Azért, mert mi sokszor, legyünk őszinték, inkább a sérelmeinket hozzuk elő. Másik ember ezt tette velem, azt tette velem, megsértett, megbántott, és van, amikor évtizedeken keresztül is elő tudjuk venni. Nem haragszom én, de azért emlékszem rá. És oly kevésszer idézzük fel magunkban a jó dolgokat, az áldásokat. Azokra emlékezünk sokszor, akik csalódást és fájdalmat okoztak nekünk az idők folyamán. És természetes, hogy az ilyenek nyomán nem fakad fel a szívünkben hálaadás. Legtöbbször nem az jut az eszünkbe, de jó, hogy megbántottak. De jó, hogy kihasználtak. Jó ebben gyakorolni magunkat. Azokat is elővenni, akik által az Isten szeretetét megtapasztaltuk. Azokra is gondolni. Azokat a jó cselekedeteket, amiket az Úr nevében tettek velünk, előhozni és hálát adni az Úrnak ezekért. Mert amikor ezt tesszük, áldást kérünk azoknak az embereknek az életére. Higgyük el, ha ezt elkezdjük gyakorolni, minél inkább jobban odafigyelünk rá, mert biztos végezzük, de ha jobban odafigyelünk rá, még teljesebbé válik az élet. Pál is hálaadással emlékezik a gyülekezetre, pedig ő is előhozhatná panaszait. De ezek, mintha meg se történtek volna. Hálaadásának megfogalmazza az okát is. Azt mondja, azért ad hálát, mert a gyülekezet tagjai közösséget vállaltak az evangéliummal kezdettől fogva. Mit jelent ez? Hát a közösség elsősorban is azt jelenti, amire legelőször gondolunk, együttlétet. Jelentette az ő esetükben az egy közösségbe tartozást, az összejárást. Nagy értéke van ennek, talán mi itt a mai 21. századi világban, városon még inkább érezzük, és különösen akkor, hogyha faluról kerültünk ide a városba. Mert azért falun sokszor még megvan az, hogy másképpen is gyakorolják az ott lakók a közösséget. Amikor megy valaki a boltba, számtalanszor láttam, megy valaki a boltba, benéz az egyik kapun, a másik kapun, és látja, hogy az öreg, 70 éven túli idős asszony próbálja ásni a krumplit. És aztán láttam, hogy hazamegy ez a valaki a boltból, és egy fél óra múlva már munkásruhába öltözve megy egy kosárral is, kérdés nélkül segít kiásni a krumplit. De ugyanígy kukoricatörésben, vagy egy nagy tárgynak a megemelésében, nagyon könnyen, szinte azonnal van ember, aki ugrik, megy segíteni. És mindemellett a közösség megjelenik a gyülekezetben is. Természetesen ez azért is lehet, mert ott vannak egymás mellett. Mi pedig, mint gyülekezeti tagok, talán 10 kilométerre is lakunk egymástól. A keresztények azonban ilyen helyzetben is tudnak közösséget alkotni, ha egymástól távolabb élnek. Hiszen a gyülekezet közösségében osztjuk meg egymással önmagunk terheit, örömeit, és együtt éljük meg ezeket. Pál a legjobb példa erre, aki messze van, börtönben, és a gyülekezetnek ez mégis fontos, ezt az embert sajátjuknak tekintik, és azonnal indulnak a segítségére nyomorúságos helyzetében. Gyűjtenek neki, és viszik az adományt, az ételt, a ruhát és mindent. Nem mondják azt, ó, milyen messze van, jaj, de sajnáljuk, majd imádkozunk érte. Azt is megtették. De azonnal mentek, siettek a segítségére. És ez különbözteti meg a gyülekezetet egy klubtól, hogy a gyülekezetben igazán közösség van. Nem azért vannak együtt a gyülekezetben az emberek, mert ez nekik olyan jó érzés. És addig vannak itt, amíg van ehhez kedvük. Persze, jó érzés a gyülekezetben lenni, de ez következménye a gyülekezeti létnek, és nem oka. A mi okunk arra, hogy itt vagyunk, az Jézus Krisztus szabadítása, mert ő is vállalta velünk a közösséget. Az élő Isten, a tökéletes, a szent, az azt mondta, hogy vágyom rátok, emberek, és a bűneitek tőlem elszakítanak, és örökre távol kell, hogy legyetek tőlem, egy földi pokolban, majd a valóságos kárhozatban, de én ezt nem bírom elhordozni, nem bírom elviselni, nekem nagyon fontos, hogy velem legyetek. És az egyetlen egy módot, lehetőséget, ami csak létezett, felhasználta az Isten. Az ő fiában, Krisztusban eljött értünk, vállalta a bűneinket, a szennyeinket és mindent, hogy mi az övéi legyünk, hogy soha el ne szakadhassunk tőle, hogy mi is Pállal tudjuk mondani, hogy bennünket már semmi nem szakíthat el az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Ha az Istennek ilyen fontos a velünk való közössége, akkor nekünk is fontos kell, hogy legyen, és ez így is van. Nem mondhatja egy keresztény ember, hogy engem nem érdekel a közösség, nem érdekel a másik ember, mert ahogy mondtam, ez nem klub, ez nem egy színház, ez nem mozi, ahova csak beülök, elvagyok, aztán hazamegyek. Közösségben kell lennünk. Azért is, mert jó az Úrral lenni, de akkor is jövök a gyülekezetbe, ha problémák vannak, ha nem az örömökben osztozunk, hanem a terhekben. Akkor is megyek, ha nem örülni kell az örülővel, hanem sírni a síróval. És a közösség egyben nyitott közösség is azok számára, akik szintén vágyakoznak az evangéliummal való közösségre, akik Krisztust keresik, itt a helyük közöttünk. És megint a klubnál vagyunk, a gyülekezet a Krisztussal és egymással való közösségnek a helye, nem a buli, a világias programok megvalósításának a helye. Mivel a filippi keresztjének közössége ilyen, mondja Pál, ezért meg van győződve róla, hogy aki elkezdte ő bennük a jó munkát, be is végzi majd a Krisztus Jézus napjára. Tele van az apostol jó reménységgel a filippiek felől. Talán, ha egy kicsit kritikusak vagyunk, eszünkbe juthat, hogy hát igen, ezek szép dolgok, de hogy lehet ilyet mondani, hogy ő meg van győződve, jó reménységgel van a gyülekezet felől, hát mit tudhat ő a jövőre nézve? Hát ez nem egy elbizakodás az ő részéről, ennek nagyon valós alapja van. Egyrészt azért, mert nem emberekre épült a közösség. Hogyha ez a filippi gyülekezet Pálra épült volna, vagy Epafroditoszra, vagy bármelyik más komoly keresztény vezetőre, akkor nem lehetne biztos benne, hogy ilyen reményteljes lesz majd a gyülekezet jövője. Mert egyszer Pál is meghal, egyszer majd Epafroditosz, egyszer majd Péter, Timóteus, és így tovább. És akkor ki a garancia rá, hogy majd olyan vezetője lesz annak a közösségnek? De ez a közösség, amely gyülekezet, ez nem emberekre épül, hanem Jézus Krisztusra. Ez a közösség a vezetői ellenére is egyben kell, hogy maradjon. Éppen a filippiek a példa rá, hogyha Krisztusra épül a gyülekezet, akkor ahogy azt az Úr Jézus ígérte, a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Mert Pál börtönben van, a másik vezetőjük beteg, és a gyülekezet mégsem esett szét. Nem mondják azt, jaj, nincs, aki vezesse a gyülekezetet. Jaj, most mi lesz velünk? És hadd mondjam el, hogy ezt én magam is átéltem. Éppen 10 évvel ezelőtt édesapám nagyon súlyos beteg lett, aztán el is távozott a minden élők útján, kórházban volt néhány hónapig, és rögtön ezután pedig az én feleségem került szintén súlyos betegséggel kórházba, szintén hónapokra.
És nyilván ez egy rendkívül feszített, megterhelő időszak volt, és ekkor 6 gyülekezetben szolgáltunk, és nyilván nem tudtam ilyenkor helyt állni, csak a vasárnapokon. És az egyik gyülekezetben a Biblia órákra továbbra is összegyűltek. És ezt csak sokkal-sokkal később tudtam meg, hogy a lelkész nélkül is a gyülekezeti tagok összegyűltek, és folyamatosan imádkoztak. Imádkoztak édesapámnak gyógyulásért, aztán imádkoztak a feleségemnek, nem estek szét. Nem mondták azt, jaj, most mi lesz velünk. Mert Krisztusra épült a közösség. Csodálatos tapasztalás volt ez. Aztán a gyülekezet felől Pál azért is jó reménységgel van, mert az Úr elkezdte bennük a jó munkát. Azaz a lelke által elkezdett bennük munkálkodni, és Pál egészen biztos benne, hogy ez egyre inkább ki is fog teljesedni. Mert a keresztény embernek és a keresztény közösségnek is célja a folyamatos növekedés az Úrban. A keresztény közösség nem egy statikus közösség. Ha létszámban egy közösség nem is tud nőni, akár objektív okok miatt, mert maga a település elfogy, mint nagyon sok pici falu, de lélekben, hitben, engedelmességben, szolgálatban igenis növekedni kell. És ezt a növekedést Isten az ő lelke által örömmel végzi is a gyülekezetben, a gyülekezeti tagokban. Pál tehát nem csak azért hálás, hogy létezik a gyülekezet, és hogy ez valószínűleg még sokáig így is lesz, hanem azt mondja, hogy azért is hálás, mert kiteljesedik bennük a Krisztus hatalma, szeretete és kegyelme. Persze a teljesség itt a földön nem lesz elérhető. Nem fogjuk azt mondani sosem a tetemvári gyülekezetre, meg egyetlen gyülekezetre sem, hogy na, ezek elérték a teljességet, tökéletesek, hibátlanok, ilyen nincs. Majd lesz az Úrnál, a mennyek dicsőségében, amikor színről színre látjuk őt. De addig is nekünk ő hozzá, a fejhez kell növekednünk, egyre inkább közelednünk ő hozzá. Pál apostol nincs a gyülekezettel, mondtam, hogy börtönből írja a levelet, és elképzelhető, hogy nem is találkoznak többé, legalábbis a levélből ez csendül ki. Vagy megszabadítja az Úr őt onnan, vagy nem, bármi lehetséges. És mégis telve van békességgel maga felől és a gyülekezet felől is. Ő és a munkatársai is ugyanis igyekeztek felkészíteni a gyülekezetet. Igyekeztek folyamatosan vezetni ezt a gyülekezetet, a filippi gyülekezetet a felnőtt korra, a nagykorúságra. Olyan jó ezt megtapasztalni, amikor egy gyülekezetten látszódik ez a növekedés. Szintén egy másik személyes tapasztalatot hadd hozzak. Bodrogkeresztúron szolgáltunk néhány évig, és olyan jó volt látni, hogy megtértek fiatalok. Átadták az életüket az Úrnak. Aztán nekünk tovább kellett mennünk, őket pedig ott kellett hagyni. Hát azok természetesen kétségbe voltak esve, hogy mi lesz velük. És akkor mondtuk nekik, hogy hát nem hozzánk tértetek, hanem az Úrhoz. És olyan jó volt látni, és mind a mai napig jó látni, hogy valóban ez a néhány fiatal, ez a maroknyi fiatal nagyon stabilan áll az Úrban. Már nem is laknak a településen. Szana szét vannak. Az országban ki itt tanul, ki ott tanul, lassan végezni fognak, de mind az Úr szolgálatára készül. Mindegyik azt szeretné, az Urat követni. Felkészítettük őket az önálló életre. Rossz volt tőlük elválni. Hiányoztak, most is hiányoznak. Örülnék, ha itt ülnének a mi padj sorainkban. De fel vannak készítve. Nem emberekben bíznak, hanem az Úrban. És azzal a békességgel hagyhattuk ott őket, hogy aki elkezdte bennük a jó munkát, be is fogja fejezni. És végül azt mondja Pál, hogy így kell gondolkodnom felőletek, mert részesültetek a kegyelemben. Annak, hogy valaki átadta az életét Krisztusnak, engedelmesen követi őt, részt vesz a közösségben, a szolgálatokban, a terhek hordozásában, ennek nem lehet más a vége, csak az örök boldogság, a teljesség. Azt mondja Pál, így kell gondolkodnom felőletek, mint egy matematikai egyenlet. 1 + 1 = 2. Elfogadtad az Urat, híven követed őt, szolgálod őt, ennek csak ez a teljesség lehet a vége. reméljük, hogy egyszer majd valaki, egy ilyen komoly hitvalló ír nekünk egy levelet, hasonló módon fogalmaz majd a mi gyülekezetünkkel kapcsolatban. Nekünk is erre kell törekednünk. Ebben nagyon fontos a Krisztussal és egymással való közösség. Ebben áldjon és erősítsen bennünket az Úr. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked, hogy vállaltad a velünk való közösséget. Vállaltad a bűnös embereket, vállaltad a mi bűnös természetünket, vállaltad hitványságainkat, hazugságainkat, gyengeségeinket. De nem a bűnnel vállalod a közösséget, hanem a bűnös emberrel. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy ezeket a vétkeket elvedd tőlünk, és megújíts minket, hogy egyre inkább Krisztusivá formálódjunk mi is. Ez a célunk, Urunk. Ezért gyűltünk össze most is ezen az Isten tiszteleten, mert egyre inkább akarunk ismerni téged, és egyre jobban követni téged. Szeretnénk minél engedelmesebbek lenni neked, akikben gyönyörködsz, akikre gazdagon áraszthatod áldásaidat. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket ebben, hogy hadd hozhassunk ebben az elfordult és elfajult világban dicsőséget a te nevedre, áldozatos, odaadó, hitvalló, imádkozó életünkkel, és hadd nyugodjék így meg rajtunk a te áldásod. Imádkozunk hozzád, Urunk, e forrongó világért, oly sok helyen, tőlünk nem messze is, harcolnak, háborúznak, lövöldöznek, félelemben fekszenek, kelnek emberek. Könyörgünk, Urunk, a te békességetet add a világnak, de ne úgy add, ahogy a világ kínálná, hanem úgy, ahogy csak te tudod megadni. Könyörülj rajtunk, Urunk, és segíts bennünket a hozzád hűséges, tiszta életre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.